napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 13 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hatodik alkalommal szervezte meg, ezúttal Kolozsváron, a nemrégiben átadott Vallásszabadságházában az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Rekonstrukció Egyesület az immár hagyományosnak számító román-magyar konferenciát. Az eseményre október 12-én pénteken került sor, Centenáriumaink hogyan tovább a román-magyar kapcsolatokban címmel. A résztvevők áttekintették a román-magyar kapcsolat aktuális kérdéseit, közös nyilatkozatot fogadtak el, valamint felhívást intéztek Románia parlamentjéhez. Azt hiszem, hogy ennek a hírnek a kapcsán van bőven mit, miről szót ejteni a mai napra kész műsorban. Ezt tesszük mi is. Jeles vendégünkkel, Sándor Krisztinával, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökével, akit tisztelettel köszöntök a mai napra kész műsorban. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm én is önt, meg a rádió hallgatókat.
Bizonyára rájöttek, hogy ha nem jöttek rá, akkor külön felhívom a figyelmüket, kedves hallgatóink, hogy élő adásban vagyunk, tehát a forró témákhoz önök is hozzászólhatnak, kérdéseket intézhetnek a meghívotthoz, hogyha elérhetőségeinket igénybe veszik, vagyis telefonálnak a 0265 22 20 22-es, vagy a 0365 42 44 34-es számra. SMS-t írnak a 0740274165-ös számra, vagy elektronikus levelet, azaz e-mailt a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro címre. Nos, kedves Sándor Krisztina, nagyon fontos témájú konferencia zajlott le Kolozsvárott a múlt pénteken, és egy sajtó reakciót találtam, természetesen, hogy az önök honlapján kívül, az eseménnyel kapcsolatosan a többi magyar nyelvű honlap, illetve sajtótermék kizárólag az MTI, a Magyar Távirati Iroda közleményét, tudósítását vette át. Na már most a főtér.ro munkatársa arról írt, hogy a téma komolysága, illetve hát súlya ellenére rávilágított arra, hogy eléggé csekély volt a vízhang, és talán az érdeklődés sem volt túl nagy a felvetett témákkal kapcsolatosan, pedig jelentős személyiségek vettek részt ezen a konferencián mindkét táborból. Önök hogyan értékelik ezt az immáron hatodik alkalommal megszervezett fontos témájú találkozót?
Köszönöm a kérdést. A mérleg az valóban nehezen egyensúlyba hozható. Én magam is jóval nagyobb érdeklődést vártam el, mint a kolozsvári nyilvánosság, mint pedig a magyar és a román sajtó részéről egyaránt. Hogyha az okok között kellene keresgélni, akkor biztos, hogy nagy mértékben hozzájárul ahhoz ehhez az is, hogy az elmúlt közel 30 évben azért erről a témáról ugyan volt szó, de mindig különösebb válaszok konkrét eredmények nélkül, és valószínű, hogy sokan úgy érzik, hogy ennek már nincs húzása, vagy nincs ereje, vagy nincs jelentősége, pedig én ezt éppen fordítva gondolom. Az tény, hogy ha például ugyanezt a konferenciát mondjuk a 90-es évek első felében szervezték volna, valószínű, hogy egy nagyobb teremben is teltházas lett volna. Eltelt elég sok év azóta, és 2018-ban mondhatnám azt is, hogy ennyire futja. Pedig a román-magyar párbeszédre talán nagyobb szükségünk van most, mint valaha, pontosan a megoldatlan kérdések miatt.
És azt is figyelembe véve, hogy azért elhangzott jó néhány nagyon érdekes gondolat ezen az eszmecserén, és ha már megengedi, akkor utaljunk vissza arra, amit maga az EMNT elnöke, Tőkés László, európai parlamenti képviselő úr is kihangsúlyozott, hogy talán a 90-es évek eleje, és hát március 20-áig, mert utána megint elmérgesedtek a dolgok. Talán akkor lett volna egy ilyen nagyszabású vitaforumnak éppen a legmegfelelőbb időpontja. Na már most közömbös lett a társadalom, vagy úgy tartják az emberek, hogy a centenárium évében egy ilyen témáról kényes beszélni, meg lehet-e reszkírozni, és amint bebizonyosodott, igen, sőt, tovább is kéne ezt folytatni. Kérdés az, hogy milyen reményekkel, milyen sikerrel. Tehát akkor egy rövid összefoglalót kérek, és ha lesz olyan kedves, akkor említse meg a résztvevőket is, mert ezt önre bízom, hogy mégiscsak súlyos emberek vettek részt ezen az eszmecserén, és tényleg érdemesebb lett volna jobban odafigyelni rá.
Köszönöm szépen a méltatást. Hát a konferencia valóban tartalmas volt. Egyébként akik eljöttek úgy a sajtó részéről, mint egyszerű érdeklődők, azok nagy örömömre végigülték a konferenciát, és ez nyilván arra utal, hogy nem volt az unalmas. És annak is nagyon örülök, hogy jelentős közéleti személyiségek jöttek el. Köztük olyanok is, akik egyébként sosem voltak még köreinkben, mert hogy néha elhangzik az a vád is, és nem alaptalan, hogy évről évre azokat a román vendégeket tudjuk megszólítani, akikről amúgy is közismert, hogy úgymond magyar barátok. Gondolok itt Szabingermanra, aki talán a legnépszerűbb közülük, vagy Máriusz Tabakura, aki végül is egy fesztivál miatt nem tudott eljutni, viszont az ott nyilvánosságra hozott közös nyilatkozatot aláírta, és aki ugye az állami filharmónia igazgatója Kolozsváron, vagy szintén a románok, román meghívottaknál maradva, a Florian Mihálcsá, a Temesvár Társaság elnöke, újságíró neve szintén közismert ilyen körökben, vagy Mircsá Toma, aki nem tudott jelen lenni, de elküldte egyik munkatársát a bukaresti jogvédőszervezet részéről, az Active Watch részéről. A nyilatkozatot aláírták Ovidiu Pecsikán, írótörténész Kolozsvárról, Krisztián Pörvulescu, politológus, egyetemi tanár Bukarestből. Őket egyébként gyakrabban szoktuk ilyen típusú rendezvényeken viszont látni, vagy akár tusványoson is szívesen részt vesznek. Ezen kívül viszont kiemelnék két olyan egyetemi tanárt, akik úgymond a Kárpátokon túlról érkeztek, és életükben először vesznek részt egy ilyen beszélgetésen. Az egyikük Krisztián Szándák történész egyetemi tanár, aki a Galaci Egyetemről érkezett, és utolsó héten kiderült, hogy nem tud eljönni Liviu Antonescu, egy Jási Egyetemnek a tanára, akiket még ilyen típusú párbeszédre nem hívtunk korábban, és talán nekik is első alkalom, hogy ilyen módon megnyilvánulnak, vállalva akár azt is, hogy majd a sajátjaik esetleg kérdőre vonják őket. Úgyhogy ez mindenképpen újdonság. Tehát én most azt mondhatom el, hogy azért lassan, de biztosan tágul az a kör, akik ilyen kérdésekre immár annyi év után is nyitanak, és másképpen próbálják megközelíteni a magyar-román kérdést. Magyar részről természetesen az aláírók és az előadók között is ott volt Tőkés László, a nemzeti tanácselnöke, Szilágyi Zsolt, az Erdély Magyar Néppárt elnöke, Bodó Barna, politológus, egyetemi tanár, Bak Miklós, szintén politológus, egyetemi tanár, ő a közös nyilatkozat szövegezésében is segített, Tolóti Tibor, a Néppárt ügyvezető elnöke, kiemelném Dávid László rektor urat, a Szapienci Erdély Magyar Tudományegyetem rektorát, aki előadott és a nyilatkozatot is aláírta, Péntek János nyelvészt, egyetemi tanárt, Szilágyi Ferenc egyetemi tanárt, dékánt a Barczmi Keresztény Egyetemről, és kincses elődügyvéd urat ebben a körben. Valamint külön Molnár Gusztáv filozófust említeném, akinek még az 1989-es budapesti nyilatkozat hoz is igen sok köze volt, és gyakorlatilag onnantól további 3-4 közös nyilatkozatnak az összehozásában volt ő úgymond főszereplő a 90-es évek elején, 2000-es évek 2000-es évekig, és hát hozzáfűződik ugye a Provincia című lap létrehozása is, ami egy jó ideig a magyar-román párbeszédnek a tere volt.
Dr. Gabriel Andrészkorról tudunk, ő tényleg sokszor részt vesz az ilyen témájú megbeszéléseken. Krisztián Pürvulészkut is látjuk különböző televíziós vitaműsorokban, főleg az egyikben. Tehát ő nem mondható erdélyinek, erdélyi gyökerekkel rendelkezve, mert tudomásom szerint déli, tehát bukaresti származású.
Igen.
Szabingérmáról is tudjuk, mondjuk egyesek szerint nem egészen magyar barát, persze akkor, amikor főleg a különböző magyar politikusoknak olvasott korábban a bizonyos tévéműsoraiban, akkor rögtön nem lett magyar barát, és nem lett kedvelt, vagy politikai vitaműsorokon is kiosztotta a magyar képviselőket, ami megint nem okozott túl nagy örömöt számukra. Viszont van itt két érdekes név. Megmondom őszintén, hogy én nem sokat tudok róluk. Tehát a Ramona Bölucescu-é, illetve hát az ön által említett dr. Krisztián Szandáké.
Igen. Igen.
Ők Kárpáton túliak, vagy Szandáké igen?
Igen, Szandáké igen, ő, mint említettem, a Galaci Egyetemről érkezett, Galacról utazott Kolozsvárra a konferenciára, azt hiszem, hogy a legmesszebbről ő jött, illetve Ramona Bölucescu, őt én is most ismertem meg a konferenciát megelőző hetekben, temesvári író, újságíró, és nagyon szókimondó, nagyon nyitott egyébként a magyar-román közösség közös ügyeire, és elkötelezett híve ennek a békés együttélésnek és a közös dolgaink rendezésének, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy mindketten első alkalommal voltak vannak a köreinkben, és érdekes volt például Szandáké történész urat hallgatni, aki egyébként Galacon ismeri az egyetlen református templomot, ami ott a magyar közösséget szolgálja, és nagy szimpátiával, rokon szemmel beszélt az erdélyi ügyekről is, és azokról a jogokról is, amelyek szerinte nemzeti közösségként minket megilletnek, és gyakorlatilag a közös fejlődést szolgálnák.
Külön kiemelném, és lehet elnézést kérek esetleg öntől is, és a hallgatóktól is, mert természetesen, hogy a kevésbé ismert román előadóknak a gondolatai érdekeltek jobbára engem személy szerint, megmondom őszintén, mert hogy a mieinktől azért még tudjuk, hallunk nyilatkozatokat, írásokat, véleményformálásokat. Ezekről az emberekről kevésbé. És inkább az érdek, hogy az ő álláspontjukat ismerjük meg. Például Krisztián Szandákénak volt egy nagyon érdekes eszmefutatása, én meg is döbbentem egy kicsit, mert túl merésznek is tartom. Azt állítja, hogy nem támogatja a kisebbségi kifejezés használatát, helyette sokkal jobb lenne az államalkotó nemzetiség kifejezést meghonosítani a közbeszédben. Egy nulljavára.
Így van. Egyébként ez nem egy új gondolat. A mi köreinkből is többen vannak, akik ezt már nagyon régóta szajkózzák, hogy így fogalmazzak. De valóban el kellett volna már rég érni azt, hogy ne kisebbségként, hanem nemzeti közösségként tartsanak számon itt Romániában, ami egyébként nyilván az alkotmánymódosítás kapcsán lehetne leghamarabb változtatni. De úgy látszik, hogy erre eddig nem volt politikai akarat, holott nem lennénk egyedüliek ezen a téren, és nyilvánvaló, hogy nekünk is jobban esne, hogyha így néznének, vagy így gondolnának ránk, akár a jog szintjén is nyilvánvaló.
Hát viszont megkapjuk rögtön, ahogy ez így felvetődik elsősorban magyar körökből, hogy ott van az alkotmány egyes cikkeje, amely ezt az egész kezdeményezést egyből visszautasítja, tehát az államalkotó kisebbség, vagy nemzeti közösség az még egyelőre nincs műsoron, talán a jövőben. Na most a másik kijelentés, ami szerintem megint nagyon érdekes volt, Gabriel Andrészkunak a kijelentése, aki hát ugyebár visszatekintett az elmúlt időszakbeli aktualitásokra, és külön kiemelte azt, ami a közelmúltban történt az augusztus 10-i bukaresti tüntetéssel kapcsolatosan, hogy érdekek fűződnek a gyűlölet szításához jelen pillanatban Romániában. Ez azért egy kicsit megdöbbentő, nem?
Hát igen, igenis, meg nem is. Ugye akik követik a közéletet, vagy jártasak a politikában, azok nagyon jól tudják, ismerik már ezt az eszközt, és sajnos ezt már bevetették ellenünk az elmúlt közel 30 évben is, vagy mondhatnám az elmúlt közel 100 évben is, és sajnálatos módon még mindig ez a legjobb mozgósító erő adott helyzetben. Itt gyakorlatilag ki lehet emelni akár a fekete márciust is, ami ilyen szempontból a legsúlyosabb, amit ellenünk elkövettek 90 után, és gyakorlatilag teljesen átrajzolták az erdélyi magyar közösség politikai jövőképét, vagy meghatározták nem jó értelemben a politikai közösségünk jövőképét itt Erdélyben. És hát igen, visszatérve arra, hogy talán nem volt elég nagy az érdeklődés a konferencia iránt, az lett volna a másik válaszom, hogy igen, mert az emberek egyikben vannak elfoglalva. Akár a politikai, akár a társadalmi életet is nézem. Nyilvánvaló, hogy Bukarestben is tovább folytatódik a háború, ugye a kormányzó párt is, az ellenzék között is, tekintettel arra, hogy a jövő évben két választás is várható, gondolok itt az európai parlamenti választásokra és az államelnök választásra, ez a harc csak fokozódni fog, és ebben mi is sajnos eszközök vagyunk, vagy lehetünk, és nem érdeke a jelenlegi kormánypártnak semmiféle típusú közeledés, főleg olyan szintű közeledés, amilyen például ez a konferencia is hirdet, mert hogy természetesen annak lenne nagy súlya, ereje, hogyha maga a kormány, mindenkori kormányzó román párt venni azt a bátorságot, hogy egy ilyen típusú egyeztetés sorozatot kezdeményezzen az erdélyi magyar társadalom képviselőivel. Gondolok itt a két nemzeti tanácsra, a három magyar pártra, az egyházakra, erős hálózataink vannak, amelyekkel nem hajlandó közvetlen szóba állni, hanem csupán bizonyos politikai alkuk mentén, és akkor is csak tömire kiátszva akár a parlamenti pártot is.
A civil társadalomnak nincs akkora ereje, hogy tompítsa az ilyen politikai háborgások élét, mert az a baj, és itt ön is rátért rögtön, hogy a politikai pártok mit csinálnak egymással. Hát látjuk őket minden este a képernyőről visszaköszönni, úgy viselkednek helyenként, hogy az kritikán aluli, viszont politikailag ők kovácsolnak tőkét maguknak abból, hogy a centenárium évében habzószájjal különböző vádaskodásokat durrantanak a nézők, közönség felé. Na most a civil társadalom kéne valahogy megakadályozza azt, hogy ezeknek az embereknek főszerepük legyen a mindennapi társadalmi életben. Pont.
Igen, ezzel a gondolattal egyetértek, csak ameddig a kereskedelmi tévéknek mondjuk a nézettsége éppen, hogy az ilyen típusú műsorokon múlik, vagy hogy ezek is jelentős mértékben hozzájárulnak, addig a civil társadalomnak arra a típusú médiára nem lesz hatása. De én szerintem a következő nemzedék, vagy a fiatalabb nemzedéknél van a kulcs ilyen szempontból, és itt látható, és egyre inkább tapasztalható, hogy a mai felnőtt és idősebb nemzedék versus a fiatalabb generáció közt azért lényeges különbség van a politika tekintetében, tehát ez a régi típusú retorika, ami tényleg egymásnak ugrasztott magyarokat és románokat, az én nagyon remélem, hogy nem fog ugyanígy újra termelődni, bár nyilvánvalóan azért itt is van újabb oldal, meg hasonlók, tehát azért vannak szervezetek, amelyek a fiatalokat is megpróbálják folyamatosan toborozni a maguk irányába, de azért akár a civil társadalomban, akár most már egyéni szinten is annyi eszközünk van arra, hogy nyitott szemmel járjunk a világba, és ne engedjünk ilyen típusú nyomásnak, hogy én azt látom, hogy egyébként a román civil szférában is, és a magyarban is azért jóval éberebbek azok, akik tudatosan figyelnek a közéletre, a politikára, és kevésbé hagyják magukat egymásnak ugrasztani, hogy így mondjam. És én azt látom, hogy a most felnövő nemzedékek, a mai 30-asok vagy a mai 20-évesek kevésbé nyitottak a nacionalista retorikára, és itt szerintem lassan, de biztosan bekövetkezik majd egy változás, amivel egyébként adósok vagyunk, ha úgy vesszük 90 óta.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 32 perckor a napra kész műsor szól. Vendégünk ma a műsorban Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke. Hát arról beszéltünk eddig, hogy kik vettek részt az elmúlt pénteken Kolozsváron a Vallás Szabadságházában megtartott román-magyar viszonyról szóló beszélgetésen, vitafórumon. Térjük rá talán a nyilatkozatra, amelyről említést tett. Nos, ennek a ebben külön kifejeződik az a lehetőség a centenárium éve ellenére, hogy imárom a két közösség végre egy irányba haladjon, és ne egymás ellen uszítsa a híveit, hanem a közös értékek mentén közös jövő építésére törekedjen. Rengeteg súlyos név írta alá, látta a kézegyével ezt a nyilatkozatot, de hát végül is, amint említést tett róla, és beszéltünk róla, hát végül is itt a politikai játszmáknak a tétje ez a kérdés. Miben reménykednek? Mert hogy elküldték a román parlamentnek is ezt a nyilatkozatot, nyitott a lista. Azt még megkérem majd, hogy említse meg tisztelt Sándor Krisztina, hogy hol lehet csatlakozni hozzá, mindazok érdekében, akik esetleg érdeklődnek és alá akarják írni ezt a nyilatkozatot. Egyáltalán mi várható egy ilyen nagyszabású eszmecsere után a továbbiakban, közeledvén ugyebár a kritikus 2018. december 1-i dátumhoz?
A közös nyilatkozatnak az volt az egyik célja egyébként, hogy a december 1-i időszakot megelőzően próbáljuk elejét venni a nacionalista hangulatkeltésnek, és ezért ragaszkodtunk ahhoz is, hogy a nyilatkozatot paritásos alapon azonos létszámú magyar és román közéleti személyiségek írják alá, és a lista valóban nyitott. Azt még elmondom, hogy a bárki számára hozzáférhető séget azt jövő héttől biztosítjuk, ugyanis addig még szeretnénk jó néhány szintén közismert nevet megnyerni ehhez a nyilatkozathoz, és azt követően úgymond megnyitjuk a széles közönségnek, hogy bárki aláírhassa és minél nagyobb társadalmi támogatottsága legyen, úgyhogy ezt a nyilatkozatot szeretnénk a továbbiakban is a közfigyelem szempontjával ajánlani és fenntartani iránta az érdeklődést, ugyanis meggyőződésem, hogy elég sok magyar és román személyiség, vagy akár hétköznapi polgár vállalja az abban foglaltakat, és szeretne annak szellemiségében élni itt Erdélyben. Úgyhogy ennyit a nyilatkozatról, és az egyik cél az, hogy ne használja fel senki a következő hetekben, hónapokban, sem december 1-e előtt, sem az követően a magyar nemzeti közösséget a saját nacionalizmusának a felerősítésére, mert hogy ezzel már rég túl kellene lenni, ez egy régi kurzus, egy régi retorika, nem méltó a 21. századhoz, és más típusú eszközökkel kellene segíteni egymást abban, hogy itt ezt a térséget fejlesztjük, hiszen mindenki tele van panaszkodással, mindenkit zavar az a gazdasági helyzet, amiben Románia él, vagy az elhanyagolt infrastruktúra, amit minden nap megtapasztalunk a saját környezetünkben, úgyhogy valóban vannak ennél sokkal fontosabb kérdések, de ezt a román-magyar kérdést várhatóan a következő hetekben többen is feljátszák, nem feltétlen pozitív értelemben, és ezt szeretné ez a nyilatkozat tompítani, vagy ismétlem elejét venni bármilyen szélsőséges feszültségkeltésnek.
Na most felvetődött annak a kérdése is, hogy mi lenne a pozitív irány ennek a veszélynek az elhárítása tekintetében, és nagyon sokszor elhangzott, hogy ha bár a két nép kultúrája az különbözik, de például egy kulturális híd építésbe való belekezdés az segítene az ügyön, sőt, az is felvetődött, és azt tudjuk Szabin Germán retorikájából az utóbbi időben, hogy egy közös román-magyar párt a létrehozását is szorgalmazzák, nincs egyedül egyébiránt ebben a kérdésben, amelynek elsősorban az lenne a fő feladata, hogy a transzilvanizmust, az erdélyiséget tűzze ki zászlójának, és ennek a jellegzetességnek a megőrzését, a tovább vitelét kéne fő programpontjának tartsa. Na most ilyen tekintetben ez mennyire aktuális kérdés az önök szempontjából? Kulturális hídépítés, illetve vegyes párt alapítás.
Most kezdem az elsővel, a kulturális hídépítés. Szerintem épp hogy a kulturális tér az, ahol már most úgy látom, hogy a magyar-román kapcsolatépítés a lehető legeredményesebben működik. Nagyon sok olyan kulturális kapcsolatot látunk a színház, az irodalom terén, ami arról szól, hogy magyar szerzők, rendezők figyelnek oda román művekre is fordítva, magyar színházakba jönnek román rendezők egy-egy darabot színházi előadást előkészíteni és fordítva, illetve irodalomtörténészek, irodalomkritikusok foglalkoznak a román irodalommal is fordítva. Tehát hogyha szétnézünk a társadalmi élet különböző területein, én azt látom, hogy leginkább a kulturális élet az, ami teljesen önállóan mindenféle politikai nyomásgyakorlás vagy ráhatás nélkül is oda tud figyelni egymásra, és ez szerintem egy örvendetes dolog. Ugyanígy gondolom akár a vizuális művészetek terén is, tehát sokkal nagyobb a kapcsolódás, az egymásra való odafigyelés, a közös rendezvények ilyen téren, és ezt örvendetesnek tartom. Magam is láttam itt Székelyföldön olyan előadást, amelyet román vendégrendező készített, és személyes tapasztalatokat is tudott gyűjteni ezáltal Székelyföldről, úgyhogy én ezen a téren azt látom, hogy működik magától. Lehet, hogy még egy állami támogatás, egy olyan rendszernek a létrehozása, ami ezt szorgalmazza, az segíthetne, de ilyen szempontból szerintem a kultúra, a művészet az maga egymásra tud találni szerencsés helyzetekben, és ez zajlik. Na most a vegyes párt kérdése az egy teljesen más téma, és itt nekünk óriási fenntartásaink vannak. Magyarán nem támogathatjuk egy ilyen vegyes pártnak a létrehozását, bár tudjuk, hogy Szabin Germának ez a régi veszőparipája, és bizonyos érvelés mentén igaza is lehet, de tekintettel arra, hogy már van egy negatív példa a Felvidéken a Most Híd megalapításával, nem tartom valószínűnek, hogy egy ilyen projekt sikeres lehet Erdélyben, vagy ha igen, akkor nyilvánvalóan, hogy a jelenlegi magyar pártok kárára. Ami számunkra nagyon, nagyon régóta várt mozzanat, az, hogy az erdélyi románok alapítsanak egy saját erdélyi román pártot, és igazából szerintem is ez az, ami nagyon hiányzik, hiszen a jelenlegi román pártok mindegyike Bukarest-centrikus. Olyan a felépítése, olyan a szerkezete, ott dőlnek el a fontos pártpolitikai döntések, és mindenki gyakorlatilag Bukarest fele kell figyeljen, tetszik, nem tetszik. De onnantól fogva, hogy pár éve módosították a párttörvényt, és én már könnyű bejegyezni, könnyű bejegyezni egy pártot. Mi nagyon vágyunk egy regionalista román párt létrejöttét, és a mi célunk az, hogy jelenjen meg az az erdélyi román párt, amely partnere lehet az erdélyi magyar pártoknak. Mert egy ilyen típusú partnerség, vagy adott esetben koalíció, vagy együttműködés, az ugyanúgy a közösség érdekét szolgálja, és ugyanúgy segíthetne abban, hogy Erdélyt pozícionáljuk, Erdélyt erősítsük, és evel együtt a föderalista gondolatot is itt Romániában, ami ugye egy-két kampányban már megjelent is legélesebben a Néppárt 2014-es államelnök választási kampányában, de nincs meg a román partner erre, és mi inkább erre várunk, vagy ezt szeretnénk szorgalmazni, hogy az erdélyi románok alapítsanak maguknak egy erdélyi regionalista román pártot, aminek nyilvánvalóan már meglennének a magyar partnerei.
Engedjen meg nekem egy kényes kérdést, remélem, hogy nem sértem meg vele, de ha már feladta a labdát így, akkor muszáj leütnöm. Ugyebár az erdélyi Magyar Néppárt az közel áll önökhöz, ez nem titok. Na már most a jövőjét azt úgy képzeli el ez a politikai tömörülés, hogy regionális párt maradjon? Akkor miért indul a parlamenti választásokon, illetve hát korábban ugyebár jövőre is esedékes lehet az államelnök választáson? Ha regionális erdélyi pártként képzeli el a jövőjét?
Hát ugye benne van az nevében, hogy Erdélyi Magyar Néppárt, és valóban a programjában az erdélyi magyar jövőképet rajzolta meg a létrejöttekor, és ezért várjuk az erdélyi román párt megjelenését a politikai pályán, de természetes, hogy addig, ameddig az erdélyi jövőkép erősítésén Bukarestben is kell dolgozni, addig a bukaresti törvényhozás vagy más típusú döntéshozatali funkciók is ugyanúgy fontosak, úgyhogy ilyen szempontból nem egy regionalista párt, hanem regionális jövőképet zászlójára tűző párt. Így talán jobban tisztáztam a különbséget.
Hagyjuk akkor Bukarestet, hagyjuk a politikát, hagyjuk a pártokat, és fókuszáljunk a továbbiakban a hátra maradt időben még két fontos eseményre, amelyben immáron közvetlen szereplő az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is. És olvasom, hogy október 27-én a Marosvásárhelyi Vártemplomban közösen üléseznek a Székely Nemzeti Tanács küldöttei az EMMT küldötteivel. Ezt a fontos információt Tőkés László és Izsák Balázs együtt jelentették be. Ők hívták össze a két szervezet küldötteit október 27-ére Marosvásárhelyre, a Vártemplomba. Milyen alkalomból?
Így van. Október 27-én már másodjára tartunk együttes küldöttgyűlést a Széki Nemzeti Tanáccsal. És az apropója az leginkább a két nemzeti tanács megalakulásának a 100. évfordulója, ugyanis mind a Székely Nemzeti Tanácsnak, mind pedig az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak volt egy-egy úgynevezett jogelődje, amelyet 1918-ban alakítottak meg az akkori erdélyi magyar közösség jeles képviselői, és gyakorlatilag ezeknek a 100 éves évfordulója apropóján gondoltunk arra, hogy jó lenne a két nemzeti tanácsnak egy közös küldőgyűlés. Legutóbb 15 júniusában tartottunk hasonlót, akkor is Marosvásárhelyen.
Érdekes dolgokat vannak itt azért napi renden, mert kicsit utána kutakodtam. Mindemellett, hogy ünnepi együttes ülés lesz, azért fontos témák megbeszélése is napi renden szerepel, úgy, mint Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezet 4. beterjesztése, a romániai magyar nemzeti közösség személyi jelvű autonómiájára vonatkozó törvénytervezet ismételt kidolgozása és beterjesztése, és ez egy érdekes külön kérdés, amelyet talán kevesebbet foglalkozunk a minap, a párciumi autonómia ügyének előmozdítása. Mert hogy állítólag a politikum berkeiben, autonómia kérdésekben olyan tartózkodás van, és hát a párciumiak, illetve hát a középerdélyek nem igazán támogatják a székelyföldieket törekvését, attól félve, hogy ők kimaradnak, úgymond a buliból, ez kemény fogalmazás. Tehát ilyen tekintetben a párciumi autonómia kérdésének a kidolgozása és napirendletétel előmozdítása az nagyon fontos dolog lehet. A romániai magyar tanügyi autonómia bevezetése, az erdélyi közösségi rendszer átalakítása, a magyarság etnikai jelenlétének és közösségi igényének figyelembevételével. Ugyanakkor egy másik ünnepi alkalom, a két testület újjá alakulásának 14. évfordulója megünneplése. Hát van itt bőven, amiről vitatkozni, beszélni és irányelveket megfogalmazni. Meddig fog tartani ez az együttesülés, kedves Sándor Krisztina? Egy hétig?
Nem. Igyekszünk előterjesztésekkel készülni, és a tervek szerint délután 4 órától este 8-ig azért pörgősen tartani a küldőgyűlés menetrendjét. A parciumi autonómia kérdése az, köszönöm, hogy kiemelte, egyébként azért is került napirendre, mert hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szorgalmazására, illetve azzal együttműködésben alakult meg a korábbi években a Partiumi Autonómia Tanács, amelynek a vezetői Szilágyi Ferenc és Csombortányi István, és Szilágyi Ferenc egyébként a Román-Magyar Nyilatkozat egyik aláírója is, egyetemi tanár, és ők nagyon sokat foglalkoztak a régió identitásának a megerősítésével, hogy így fogalmazzak, mert hogy történelmileg ugye egy szétszakított régióról beszélünk, hiszen a trianoni határokat követően gyakorlatilag Partiumot szétvágták, és maradt az a része, ami Romániához tartozik, és egy másik része Magyarországhoz tartozik, és ennek a régiónak a saját identitását szeretné megerősíteni politikai értelemben is a Partiumi Autonómia Tanács, amely az elmúlt években több kutatást és tanulmányt végzett a régióról, illetve gyakorlatilag megrajzolta az egységes térképét is ennek az új régiónak. Elfogadott egy partiumi zászlót, amely ellen szintén elindult a hadjárat, akár csak a székely zászló ellen. Úgyhogy én szerintem jól halad az építkezés ilyen téren. Nyilvánvalóan, hogy ott más a jellege egy ilyen autonómia formának, de változatlanul úgy tartjuk az ERI Magyar Nemzeti Tanácsban is, és ezt vallják a Partiumi Autonómia Tanács híve is, hogy gyakorlatilag mind a történelmi hagyományok, mind a régiónak a sajátosságai és etnikai összetétele alapján azt a régiót is érdemes volna jobban kiemelni, és egy jövendőbeli autonómia szerkezetben egy önálló státust adni annak a régiónak is. Úgyhogy ezzel kapcsolatban lesz egy előterjesztés, és a Székely Nemzeti Tanács autonómia tervezetének az újbóli immár negyedik benyújtása és a személy autonómia tervezet ismételt beadása pedig mind olyan lépések, amelyeket nem lehet elhanyagolni, főleg egy ilyen esztendőben, ami évfordulós, főként a román közösség számára, de mellettünk sem megy el sajnos nyomtalanul, és az a feladatunk, hogy akár ismételve is, de folyamatosan jelezzük a román társadalom és a politikai döntéshozók fele, hogy az alapvető célok nem változtak, és e tekintetben következetesek vagyunk.
És annál inkább nem lehet elhúzni ezt a tanácskozást 4 órán át tovább, mert másnap helyszíneken kell lenni, ahol az őrtüzeket meg kell gyújtani ezen szándék alátámasztásaként, illetve figyelemfelkeltésként, hogy igenis, az autonómia kérdése az továbbra is komoly kérdés. November 18-a Sepsiszentgyörgy. Ebben a nagy gyűlés szervezésben is komoly szervezési részt vállal az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Gondolom, hogy testületileg ott lesznek.
Igen, erre készülünk. A Székely Nemzeti Tanács hirdette meg a nagygyűlést, és nagyon remélem, hogy nem csak mi leszünk ott, hanem ott lesz minden erdélyi magyar párt és politikai szervezet, ugyanis nem engedhetjük meg magunknak, hogy éppen ebben az évben is, mondjuk december 1-e előtt 2 héttel ne tudjunk felmutatni egy jelentős tömeg akaratot. Én azt gondolom, hogy vannak ilyen alkalmak, amikor félre kell tenni a mindenféle párton belüli és kívüli sérelmeket egymással szemben, vagy egymás iránt, és fel kell mutatni azt, hogy igen, itt sokan vagyunk, akik az erdélyi magyar nemzeti közösségnek is, azon belül Székelyföldnek autonómiát szeretnénk, úgyhogy ez egyúttal felhívás is mindenki fele, akit érdekel ez a kérdés, és akit nem érdekel, azt is szeretném, hogyha érdekelje, hogy érdekelté tudjuk tenni, hiszen ha valamiben tanulhatunk például a nyugati barátainktól, akik különféle autonómiákat kiharcoltak, az az, hogy tudtak hosszú időn keresztül jelentős tömegakaratot felmutatni, és nekünk is ebben jeleskedni kell, még akkor is, hogyha voltak korábban kudarcos próbálkozások, ez mind rajtunk múlik, úgyhogy én ezt tudom hozzátenni most november 18-hoz.
Sok energia kell hozzá, és kitartás, hogy a végcél az elérhető legyen. Az ön személye tekintetében ezzel nincs is hiány, mert ugyebár különböző rendezvények vagy események kapcsán, hol Kolozsváron van Sándor Krisztina, hol a Partiumban, hol Nagyváradon, azt, hogy Csíkszeredában él, ez számomra teljes meglepetés volt, és aztán az az információ, miszerint a Homorod Almási önkormányzat képviselője is, ez teljesen kiütött, úgyhogy padlón vagyok. Hogy lehet ennyi mindent egyszerre összehangolni, kedves Sándor Krisztina, és akkor egy picit a Homorod Almási közösségről is szóljon néhány szót. Ilyen sűrű program mellett hogy lehet önkormányzati képviselői munkát is végezni?
Köszönöm szépen a kérdést, erre nem számítottam, és a méltatást is egyben. Hát úgy lehet ezt összehangolni talán, hogy nagyon jó munkatársaim vannak nemzeti tanácsban, akikkel úgy tudok dolgozni Csíkszeredából is, hogy közben Kolozsváron van a központunk, és a központi munkatársak nagy részével ott telefonon, interneten tudjuk tartani napi szinten a kapcsolatot, és hát mindenki megszokta, hogy egy ilyen nagy erdélyi hálózatban dolgozunk. Ugye a Nemzeti Tanácsnak itt van a Demokrácia Központ hálózata, amelynek minden egyes megyében van legalább egy irodája, és Székelyföldön minden széken, úgyhogy ez is egy olyan feladat, amire folyamatosan oda kell figyelni, és akkor hát Almásra térve, akik közelről ismernek, azok tudják, hogy nekem a szívem csücske, és...
Nincs egyedül ezzel.
Tudom, tudom, és nagyon, nagyon örülök, hogy azt, amit kaptam gyerekkorom alatt a falutól, azt most lehetőségem van valamilyen formában megszolgálni, és én ezért is vállalkoztam önkormányzati képviselőnek, bár lehet, ez egy kicsit fellengzősen hangzik, de igyekszem a tudásommal, tapasztalatommal, tanácsaimmal hozzájárulni az ottani munkához. Nem mondom, hogy én vagyok a legaktívabb önkormányzati képviselő, mert hogy életvitelszerűen még nem lakom a településen, hanem gyakran járok oda, de a jövő az arra vezet, és remélem, hogy mielőbb lakóhely szerint is Almási leszek, illetve napi szinten is onnan fogok eljárni dolgozni. Én fontosnak tartom, hogy odafigyeljünk egyébként nem csak Almás, hanem minden más erdélyi, székelyföldi falu életére is, mert hogy szerintem ott lakik a jövő, és itt most kölcsönöztem egy almási ismerősömnek a szóhasználatát. Nagyon sokat szenvedtek ezek a székelyföldi falvak az elmúlt 100 évben, főleg amiatt, hogy jelentős népességfogyás élt át mindenikük, Almás is köztük, hiszen 100 évvel ezelőtt még a második legnépesebb udvarhelyszéki falu volt, már a közel 1000-en lakják, és jó tapasztalat nekem az, hogy belelátok egyrészt az önkormányzat működésébe, a közigazgatásba is ezáltal, és remélem, hogy továbbra is tudom segíteni majd a települést, a környéket.
Úgy legyen. Köszönöm nagyon szépen, hogy rendelkezésünkre állt, munkaerőt, kitartást kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről tájékoztatott, amiről a mai műsorban szó volt.
Én is nagyon köszönöm a meghívást.